Drága anyám, a csend felébreszt, felszabadít. Mennyi csillag? A szívem összeszorul, 70 éve szemben állunk egymással, és most úgy érzem, megéreztük mindketten, hogy összetartozunk. Nekem te élsz, azt álmodtam, újra éled az életedet. Mindig várom, remélem a jöttödet. Így szól a negyedik levél Eszterhai Katalin Csillag lettél című kötetében. Egyfajta halottas könyv ez, olvashatjuk a fülszövegben, amely másfél évtized után vállalkozik arra a feladatra, hogy végigkísérje az eltávozott lelkét a haláltól a kölcsönös elengedésig és megnyugvásig.
A Csillag lettél könyvemet anyámnak írtam, hogy rendezzem azt a kapcsolatot, ami kettőnk között volt, mert néha felemelő volt, néha földbe döngölő volt a mi kapcsolatunk, de nem szabad úgy befejezni egy életet, és most már én is afelé közeledek, hogy keserűség maradjon bennünk, hogy valami hiányérzetünk legyen.
Ön érdekes, hogy annyi gyönyörűségről beszél, miközben nagyon nehéz volt az indulás, ahogyan olvasom a könyvben. Nem volt ez olyan könnyű gyerekkor?
Nekem nagyon nehéz gyerekkor. Én 6 hónapra születtem, én 45 dekával, tehát nem is anyakönyveztek, mondván, hogy egy ilyen csomóba gyűrődött, semmi kis újszülött macskánál rondább és életképtelenebb, hogy maradhat meg. És én a sütőben nőttem 8 hónapig, nem túlzok, a Sparhelt sütőjébe melengedtek, és nem akarta, édesanyám abszolút nem akarta, hogy én megszülessek, mert én már akkor fogantam meg, amikor a csillagok lezuhantak, és borba tapostak bennünket, és ő mindent megtett, amit egy nő megtehet az ellen, hogy a magzat ne maradjon meg, és ezt ő mondta, hanem én találom ki. És én hiszek a korai memóriában, szóval mindenkiben ott van, még akkor is, ha nem emlékszik rá, a génjeiben ott van, hogy mi történt akkor, amikor ő megfogant, vagy a környékén, és én hiszem azt, hogy ő bármennyire is nem akart engem, én viszont akartam az életet. Én egy új ember akartam lenni, és nekem ott el kellett döntenem a sütőben, hogy ki szeretnék lenni. Anyám lánya, anyám szemefénye, vagy a csillagok gyermeke. És én akkor úgy döntöttem, és ez egy akarat, ami bennünk van. Az élet lángja, az bennünk van abban a pillanatban, hogy megfogantunk. Én azt akartam, hogy én anyám lánya legyek. És amikor én megszülettem, ő becsülettel elvégezte azt, amit egy anyának tenni kell a gyerekkel, de az ő szíve zárva volt. És ennek oka van, mert ő megismerte az én apámat, aki 30 évvel volt idősebb, és borzasztó nagy szerelem volt köztük, csak hogy a világ megváltozott. És az én apám nincstelen lett, aki az egyik leggazdagabb, vagy legjobb nevű ember volt, és lett belőle egy hentes segéd, egy útkaparó, és utána meghalt, megtagadta azt a fogadalmát, amit anyámnak tett, azzal, hogy meghalt. És ezt anyám nem tudta elviselni. És az én tragédiám, vagy az én szerencsém, mindegy, hogy fogalmazom, mind a kettő érvényes, az volt, hogy én apámra hasonlítottam, meg hasonlítok, és én naponta emlékeztettem anyámat arra, hogy elrontotta az életét, hogy az apám megtagadta, és ott hagyta őt két gyerekkel, és abban a faluban, Szabolcs-Szatmár megyében egy világtól elrugaszkodott helyen voltunk, ahol őt meggyalázták, ahol ő neki nagyon rossz sora volt. Hát hogy szerethet egy ilyen anya, egy ilyen gyereket, aki naponta emlékezteti arra, hogy mivé lett. Na de itt jön az én életerőm, és itt jön az a vágy, ami mindannyiunkban benne van, hogy jobbat szeretnénk, hogy meséljünk magunknak. Ha senki más nem mesél, mi meséljünk magunknak. Fessük meg a magunk szivárványát. Igenis, meneküljünk valami jóba, mert nincs az a rossz, amiből nem lehetne kikeveredni. És én akkor gyerekkoromban elhittem azt, hogy ha én mesélek magamnak, akkor az a világ gyönyörű lesz. És én minden nap meséltem magamnak, és egyre szebb lett az én világom. És az én édesanyám azt hiszem, hogy fantasztikus dolgot csinált velem azzal, hogy Nem mondta nekem, hogy ó, te pici vagy, és majd én megvédelek mindentől, majd én beburkollak, és majd én elsöpröm a utadból a szemetet. Nem, ő azt mondta, hogy meg kell tudnunk állni a lábunkon. És én tudom, hogy akkor, amikor anyukám, amikor kicsi voltam, lehet, hogy nem úgy szeretett, mint más anya a gyerekét, soha nem fésülte meg a hajamat, soha nem mondta azt, hogy jaj, kislányom, de szép vagy. De annyi mindenről mesélt. Az ő saját vágyait, saját álmait elmondta, nem azért, mert leült az ágyam szélére, és úgy mesélt, ó, no, nem. Ő tette a dolgát, de mindenhez volt valami szava, nekem pedig 1000 fülem van, nem csak szemem, és ezekre figyeltem, és a kezembe adta a világatlaszt, a barna, csíkos, kék, meg zöld foltokat, és kérdeztem, hogy mi ez, és azt mondta, hogy ez a világ, és én megkérdeztem tőle, hogy és akkor mutassa meg, mi hol vagyunk a világon. És azt mondta, hogy mi nem vagyunk a világon. És akkor ez olyan rejtély volt számomra, és megdöbbentem, mi az, hogy mi nem vagyunk a világon, hogyha a világ létezik. És én akkor elhatároztam, hogy én megjárom ezt a világot, hogy nem érhet véget a világ a falunk határába, hogy nekem innen el kell menni. Mindig el szerettem volna menni abból a faluból, mert úgy éreztem, hogy az nem jó nekünk. Ott már régen elfelejtették, mit jelent embernek lenni. És akkor anyukám olyan példákat, olyan meséket mondott, soha nem látta a világot alapvetően soha, de mindent elképzelt. Szóval ő elmesélte nekem, hogy milyen lehet egy régi kastély, milyen lehet egy hegytetejére fölmenni, ott azon a síkföldön, ahol csak a homok volt, hogy milyen lehet fölmenni a hegytetejére. És akkor mindig azt mondta, hogy ez az élet. A hegyre föl kell menni, és onnan automatikusan le kell menni, és akkor újra fölmenni. Nem egy egyenes út a mi életünk, mint a Via Appia. Na. És nekem ezek megmaradtak. És ezek azok a dolgok, amelyeket a könyvemben én visszahozok. Ezek nekem példát adtak, és gazdagítottak. És én, amit megfogadtam, hogy én ezt a világot megjárom, és én azt hiszem, hogy azért akartam a világot bejárni, és azért hagytam magam mögött mindent, mert én a szívem útját akartam látni, és megfogadtam magamnak, hogy az én édesanyámnak én megmutatom a világot. Én elmesélem neki, hogy milyen is az a világ, amit ő előttem kinyitott, azzal, hogy a világatlaszt a kezembe adta. És ő hajtóerővé vált bennem. Én nem akartam anyámra hasonlítani soha, és ez teljesült. És nagyon-nagyon értékelem azt, hogy ő maga mindent megtett azért, hogy én ne akarjak rá hasonlítani. Megkérdezte egyszer tőlem, mielőtt meghalt volna, hogy ilyen akarsz lenni, mint amilyen én voltam. Mert én megkérdeztem tőle, hogy miért nem ölelt meg engem. És azt mondta nekem, azért nem ölelt meg, mert félt attól, hogy akkor nem merek elmenni, akkor nem merek igazodni magamhoz, nem merek a szívem útját járni. Ez is szeretet? Valószínű, hogy szeretet, de nehéz így szeretni, én szerintem. Én nem így szeretem a gyerekeimet. Én nekik naponta elmondom, mint ahogy a férjemnek is, hogy nagyon szeretem őket, hogy büszke vagyok rájuk.
Kiírtam magamnak néhány tárgyat, amely az édesanyjához köti, de mindegyiknek lesz plusz jelentése. Ott a korall, amihez fűződik egy hiedelem, ott a derejemetsző, ugye, ami az édesanyjára emlékezteti, vagy ott ez a kigyóbőr retikül, és azt hiszem még egy-két olyan tárgyat fölírtam magamnak, amelyek nagyon érdekesek.
Például nekem nagyon fontos édesanyám porolója.
A poroló, igen, tényleg, igen.
Szőnyegporoló. Igen. Nagyon meglepődött, amikor elkértem tőle 20 évvel ezelőtt, és semmire nem jó. Abszolút semmire nem jó. De nekem ez egy kapaszkodó, mert úgy érzem, hogy őrzi a keze melegét. Vagy itt van a cipője. Neki nagyon sok gyönyörűséges, fantasztikus, szép cipője volt. És én nagyon hiszem azt, hogy minden vasárnap abban a kisfaluban, amikor édesanyám újra férhez ment, nem szerelemből, hanem szeretetből, hogy megvédjen bennünket, és az én nevelőapám Vince Ferenc egy fantasztikus ember volt, és azzal fejezte ki örökké a háláját, meg a szeretetét, egy szerelmi vallomás volt, hogy elővette anyukám gyönyörű cipőit, és mindegyiket kiboxolta, kifényezte, minden vasárnap. Ez volt a szertartás, és közben énekelte azt, hogy akácos út, ha végig megyek rajtad én. És amikor odaért a dal, hogy tudod-e a legszebb lány hol lakik, valahogy így van a szöveg, akkor fölemelte anyukámat, és akkor egy kicsit ringatta, és akkor anyukám fölhúzta ezeket a cipőit, sorba mindegyiket, és ez a kép így maradt előttem, minthogyha kinagyítva látnám most is. És az volt én szerencsém, hogy ugyanakkor a lábam, mint az övé volt, és ebből három pár cipő a mai napig is velem van. És akárhányszor a lábamra húzom, eszembe jut, amit anyukám mondott, hogy csak a szíved útján szabad járni. De a fekete retikül, kígyóbőr retikül, az nagyon fontos lett volna nekem, és azt nem kaptam meg. És ez egy örök hiány nekem. És nem azért, mert annak az értéke, hanem ami benne volt, az az érték nekem, az lett volna az érték nekem, mert abban voltak a családi fontos dokumentumok, ami gyerekszemmel fontos, meg a fényképek. Abba volt anyukám csipkekesztyűje, abba volt egy kicsi kis illatos üveg, amiben ott volt az a varázs illat, ott volt benne apám szerelmes levele, egy, amit az esküvőjére írt anyámnak, és azt nagyon szerettem volna, és azt soha nem kaptam meg, soha. Egyszer kölcsön adta, el is hozta hozzám, de haza is vitte, és amikor meghalt, akik kiürítették a házat, mert ahhoz már nekem semmi közöm nem volt, nem vigyáztak rá. Soha nem tudni, hogy hová került. De nagyon szerettem volna egy fülbevalót, ami neki is volt, és úgy emlékszem, Istenem, olyan boldog voltam, mert kendercérnát raktak a fülem furatába, amikor végül is úgy döntött, hogy kaphatok egy fülbevalót, és hónapokig abba rohangáltam, és elképzeltem, milyen gyönyörű leszek én egy fülbevalóval. És húsvét napján, mikor berakták, aznap elhagytam. Az az érzés a mai napig is itt van bennem, hogy nem igaz, hogy én ennyire rossz legyek, nem igaz, hogy én ennyire nem szeretett gyerek legyek, hogy ezt a fülbevalót, amire vártam, csak így elhagyom. Annyira sírtam, és én hiszem, hogy az angyalok is a szemük elé kapták a szárnyukat, és törölgették a szemüket, mert annyira megsajnáltak. De soha többet nem vettem fülbevalót, nem kértem. Mert úgy éreztem, hogy nem akarja a sors, hogy nekem fülbevalóm legyen. Olyan érdekes, hogy miért ragaszkodom én ezekhez a tárgyakhoz, mint a derejemetsző, itt van a fiókomban a mai napig is. Azért, mert őrzi azoknak a kezenyomát, azoknak az érzéseit, akik valaha az én életemben szerepet játszhattak volna. Én nem ismertem se apám, sem édesanyám szüleit, tehát a nagyszülőket én nem ismertem. De valahol én hiszem azt, hogy az embert nem hetediziglen, ezrediziglen formálják azok, akikhez valamilyen formában közünk van. És nekem azért fontos az, hogy a hímzett csipkék itt legyenek a szekrénybe, gyönyörű masnival átkötve, mert őrzöm az emléküket. Mert hogyha nincs múltam, akkor jövőm se lehet. Mert végül is, hogyha nincs, aki emlékezzen ránk, gondoljuk csak ezt végig, ha nem lesz, aki emlékezzen ránk, akkor én ma bármit megtehetek, rossz lehetek. Mert úgyse fogja a következő nemzedék tudni azt, hogy én rosszat csináltam. De azt se fogják tudni, hogy én jót csináltam, vagy jó voltam. Tehát ezért fontos nekem az, hogy én elrakjam ezeket a gyönyörűen keresztszemes hímzéssel hímzett párnákat, édesanyám cipőjét, vagy a porolóját, hogy tudja, hogy én emlékszem arra, és ez nem gonoszság, hogy amikor a porolóval vert, és ordította, hogy te Isten átka, azért ez megmarad bennem, de pontosan ez a poroló az, ami nekem azt mondja, hogy jobbnak kell lennem, hogy nehogy kezet emeljek a gyerekemre, hogy nehogy egyszer kiejtsem a számon azt, hogy te Isten átka. Vagy a dereje metsző, miért fontos nekem? Mert tudom azt, hogy hányszor csinálta a derejét, amit én nagyon szeretek. És hogyha én ezt használom, akkor az olyan, mintha egy zene lenne, mert hallom, ahogy ő vágta, én is megpróbálom ugyanúgy vágni, tehát összekapcsolódunk. És nekem fontos az, hogy összekapcsolódjak azokkal, az igazi vagy vélt emberekkel, akikkel én úgy gondolom, hogy együtt éltem, vagy élhettem. hagytam, vagy nyomot hagytak bennem, és ettől ők jobban érzik magukat, mert az élet nem állhat meg azzal, hogy én meghaltam. Az csak egy kettős pont maximum az életem végén, vagy a mondatom végén, vagy egy vessző. Utána következik egy másik, és mindenki csak addig él, amíg létezik valaki, aki gondol rá.
Nem esett még szó a könyvnek a sajátos szerkezetéről, hogy miért 42 levél formájában született meg ez a kötet, és hát fölvetődik többször, hogy mi ez a könyv, hogy számvetés, vagy gyónás, vagy a megbocsátás útja, vagy egy ilyen megtisztító folyamat. Én ezt úgy fogtam föl, hogy ez egy olyan út, amit lehet, hogy sokan még nem próbáltak, és segíthet.
Nagyon sokan mondták ezt nekem. Én, ami miatt megírtam ezt a könyvet, mert emlékszem rá, mikor édesanyám már nagyon beteg volt, és mi nem gyakran találkoztunk, részben az óceán kettőnk között volt, tehát nem mehettem minden alkalommal. Ő Magyarországon élt, és mondom, mi nem kapaszkodtunk össze, mi nem voltunk anya-lánya tipikus példája, de időnként találkoztunk, és legutóbb, amikor együtt voltunk, akkor azt mondta nekem, kislányom, ír nekem leveleket, jó nagy betűkkel, hogy el tudjam majd olvasni, ír nekem leveleket, hogy a halál után se felejtsem el, milyen az élet íze. És azt mondta nekem, amikor te írsz, olyan, mintha imádkoznál, úgyhogy imádkozz értem. És amikor ő meghalt, ez egy fantasztikus pillanat volt az életemben. Egy gyönyörű nap volt, augusztus 5-e. Itt nálunk napsütés volt, és a kertben öntözöm a virágokat, és a húgom telefonál, hogy meghalt anya. És akkor letette a telefont, én csak megálltam, mondom, gyönyörű idő volt, és ez nagyon fontos. És abban a pillanatban, amikor befejeztük a beszélgetést, mint egy forgószél, föltámadt a szél, és olyan erővel vágott oda a földhöz, hogy eltörött a lábam. És akkor eszembe jutott, anyukám azt mondta nekem, ha én egyszer meghalok, ne nézz meg engem, mert nem akarom, hogy úgy láss, aki már nem én vagyok. És akkor az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban eltolt, mint a széket, minden alkalommal, hogy nem akarta, hogy találkozzunk, vagy hogy ott legyek. És az jutott eszembe, hogy ez a forgószél nem is volt más, mint az ő akarata. Nem akarta, hogy ott legyek, amikor a földbe temetik. És akkor megfogadtam, hogy megírom a leveleket neki. És nem írtam meg 15 évig. De minden alkalommal ez a 15 év úgy telt el, hogy éreztem időnként a hajának a kamilla illatát, éreztem, hogy mondani akar valamit, hogy álmomban látom, hogy beszél, és nem hallom, hogy mit mond. És 15 év után úgy gondoltam egy álom hatására, hogy itt az idő, hogy megírjam. De ennek előzménye az volt, hogy Elizabeth Ross, ez egy svájci írónő, aki kizárólag azokkal foglalkozik, akik már útra indulnak, olyan betegekkel, akik már útra indulnának, hogy mi az, amit igazán akarnak, mielőtt átlépik azt a határt, amiből nincs visszatérés. Hogy mindegyik arra vágyott az ő feljegyzései szerint, hogy hagyjon itt valamit, hogy ne legyen tisztázatlan adósság mögöttük. És én akkor arra gondoltam, hogy azzal, hogy édesanyám illatát időnként érzem, hogy hallom a hangját, talán azt akarja, hogy az adósságokat tisztázzuk, hogy nyugodjon meg. És akkor elolvastam jó néhány halottas könyvet, többek között a tibeti, egyiptomi, és jó néhány magyar halottas könyv is van, amelyek többsége azt mondja, a léleknek 42, vagy 48, vagy 49, attól függ, melyik könyvet nézzük, napra van szüksége ahhoz, hogy eljusson arra a helyre, ahol a lélek helye van. És akkor én úgy gondoltam, hogy én a 42 levelet fogom megírni. És ez nem egy számon kérés, mert ki vagyok én, hogy számon kérjek, ki vagyok én, hogy bíráljak. Ez nem az én feladatom. Én csak mesélni szeretnék édesanyámnak arról, hogy én, mint gyerek, mi az, amit kaptam, mi az, amit adtam, mi az, ami bennem megmaradt? Mi az, ami miatt én ha újra születnék, most is csak neki születnék meg.
Csillag lettél, levelek anyámnak. A Kanadában élő írónő Eszterhai Katalin könyvét az Alexandra kiadó jelentette meg.